20. fejezet.
Most gyorsan utánuk, mondta Lindström, miután leugráltak Privátelek és társai is a kiskocsiról. Nem sokára Porterif vezetésével megérkezett a tevés rablócsapat is, néhány arab gazember. Majd bejött Aldúz, aki a mester autóját vezette.
Ti utánunk jöttek a teherautóval, mondta a mester. Nem lehet bajotok, most indultak el a Szélmarta rész felé. Keresztbe elébük vágunk, és kifeszítjük a hálókat.
És aztán?
Fél nap alatt a Budírban vagyunk. Ott meg sem állunk, és egyenesen tovább rohanunk Ifirizig. Vigyázzanak, mert a folyónál balra is vezet egy ösvény. A francia engedményes terület van ott, és egyenesen Abe Padan karjába szaladnak.
Közben előhozták a teherautó mélyéről az acélhálókat. Azután már gyorsan ment minden. Feltakarták Gafiront, aki valóban úgy gubbasztott a ketrecébe, mint egy óriási kőszálisas, vagy még inkább, mint valami bagoly, amely a hirtelen fénytől rémülten pislogott, behúzott nyakkal. Rózsaszínű karmai szinte rezegtek, amilyen rémülten a ketrec rácsát szorította.
Gafiron úr, ő most készüljön el, hogy rövidesen a kormány mellé kerül és vezet. Hátul hárman ülünk majd revolverrel. De kérem, miért vonnak bele?
Figyelmeztetem, hogy vita nélkül engedelmeskedjék, különben keresztül lövöm.
Gyertek unánunk a romvároshoz, lassan!
Délre ott lesznek ők is. A mester Lindström, Porterif, Aldúz és az arabok elsiettek. Hajnalodott. Halacska rákapcsolt, és a teherautó rohant zúgva, zögykölődve elhasznált rúgózatával, tömör pneumatikkal.
Takarjuk le a kőszáli urat, mondta a hallgatók Drugics. Nem!
Ordított Gafiron, de leöntötték egy csöbör vízzel, amitől csendes lett, és szomorúan tűrte az egyiptomi sötétséget. Viszont Gorcsev ledobta a pokrócot, és vidáman felült. Pedig most minden volt, csak nem vidám.
Mikor érünk a helyszínre?
Tán délfelé. A kocsi úgy dobálódzott, hogy Vendriner oroszlán ismét csuklást kapott. Gorcsev megnyugtatóan vakargatta a tarkóját, ami kimondhatatlanul jól esett az öreg artistának.
Mit tegyen? Gorcsev kétségbe esetten tépelődött.
Úgy érezte, hogy őt rendelte ki a gondviselés labói küldetésének őrizetére. Nem tudott semmi okosat kitalálni. Hanyat feküdt és lehunyta a szemét. Vendriner úr ketrecébe lógott a keze, és az állatok megviselt királya csendesen nyalogatni kezdte, olyan gyengéden, egyformán és altató dalszerűen, hogy elaludt. Zavaros álma volt Vanek úrról. Egy lidérc nyomásszerű kép ismétlődött. A Mettel és érettségiző gyermekeikkel megtekintik az oráni várat, és a bédekkel egyik oldalán ez áll.
Szultán a korridor. Sötét odú, ahol Masnir Mór király őrizte rabnőjét. Néhány éve egy hiányosan öltözött idegen úr visszavár ide valakit, és tetszés szerinti belépődíjért megtekinthető. 2 méteres fehér szakálla, eredeti.
Felriad. A kocsi üres. Állnak. Gyorsan felül, Gafiron ketrece letakarva.
Halló! Halló! Kiáltja Gorcsev. Kőszáli úr! Mit akar? Elmentek?
Igen, egy fél órája. Most már tudom, hogy maga egy kölyök, aki Csergolec.
Ez egy Vanek úr, gondolta Gorcsev.
Kérem, én éhes vagyok, mondta a kőszálisas.
Azzal ver engem a legkevésbé.
Szeretnék kimászni a csávából, mert magukat főbe lövik, vagy ilyesmi.
Uram, húzzon ki engem is!
Majd gondolkozom. A sült malacot kivette a ketrecből, és odaadta a felét az oroszlánnak. Azt a részt, amelyhez a fej is tartozott a félcitrommal. Az elaggott vérengző kedvetlenül haraptálta a húst, alig evett, viszont a citromot hosszan nyalogatta. Öreg artista, safiánya van.
Lehetséges, hogy ez az élő fürdőszoba szőnyeg az oroszlán Vendrinerrel, az állatok királyával.
Szomorúan ült Gorcsev a padlón.
Most talán már az acélhálóban vergődnek labóék, és sóhajtozott.
Lassan múlt az idő, az agya dolgozott.
Vendriner a citromot nyalogatta mellette, tár nincs is saf hiánya, csak gurman lett, mint általában a vén emberek.
Késő délután volt. Gorcsev először életében érezte, hogy ideges, fel és alá járkált.
Idegessége átragadt az oroszlánra is, nyugtalanul nézte szeretett gazdáját.
Gafiron fülkéjében sűrűn csettent a körömolló, mintha zsebóra ketyegne.
Nézze, Vendriner úr, én magát szabadon bocsátom, mondta az oroszlánnak Gorcsev.
Maga az egyetlen jó barátom, mert pillanatban, akin segíteni tudok. Menjen és sétáljon remegő lábaival még egyszer a langyos porban. És fáradt szemét üdvözölje az ibolya színű derengés a Szaharában. Nyújtozzon egyet, hogy ropogjanak a véncsontok. És bandukoljon egy utolsót hazájába. Az ajtóhoz gurította a ketrecet és kinyitotta. De Vendriner úr nem mozdult. Egyszerűen nem hitte el az esetet. Amikor Gorcsev oldalba döfte enyhén, végre kilépett a ketrecből, kissé támolyogva, szegény lír király az állatoknak, öreg és végkimerült a sok bolyongástól, egy csalódott élet estéjén. Gyanakodva nézett körül a sivatagban. Véres nagy szemét macskaszerűen összehúzta, és ingatag talpakkal, búslakodó fővel ment, lassan lépegetve a sivatagban. Azután megállt, visszanézett Gorcsevre, és újra elindult, kissé élénkebben, de mélyen lehajtott fejjel, mintha szégyelné magát valamiért. Az orosz határozott. Sietve visszatért a kocsiba. Kitárta a teherautó keresztvasakkal elzárható vasajtaját. – Halló, Gafiron úr! Ütött az óra! Miféle óra ütött? Azt rövidesen megtudták az ügyszereplői. Estére visszatért a társaság. Gyerünk, kiáltotta a kapitány. Halacska, indíts, Gafiron, maga menjen portani fel. Gafiron engedelmesen kilépett a ketrecből, és ment. A többiek felugráltak a kocsira, és a púpos halacska nem is akart beszállni, de megragadják, és repül. Bum! Bevágódott az ajtó. Valaki rátette kívülre a nehéz keresztvasakat, amely tigrisek őrzésére volt berendezve, és már is felbúg a motor. Hé! Hát mi ez? Haló! Ordítanak és dörömbölnek. Hiába. Porteni fele úton sem volt még Gafironnal, amikor melléje ért a hatalmas Hagenbeck autó, és a sofőr ülésről valaki fejbe csapta egy francia kulccsal, hogy elájult. Az autó megállt. Így. És most, ahogy megbeszéltük, mondta Gorcsev. Üljön fel mellém, és gyerünk! A rablók ütemesen dörömböltek, Gorcsev fütyül, és Gafiron úgy gubbaszt mellette, mint Vendriner Hermann, a kőszálisas, de sokkal szomorúbb. Távolabb már látszik az Alfa Romeo, sötét este van. A Hagenbeck kocsi hűtője zörömböl, és a kerekek nehéz forgása hallatszik, ahogy a porban evickél a kocsi. Azután fékez, és megáll. Közben a várakozó főrablók már türelmetlenkedtek. Eredj eléjük, és szólj, hogy mi van Gafironnal, mondja mester Aldusnak. A rabló elindult, de néhány perc eltelt, és még mindig nem tért vissza. A mester és Lindström türelmetlenek. Á, fenébe marad! Épp most késnek, amikor már célnál vagyunk. Igen, igen, határozottan, nagyon kínos, mondta valaki a sötétben, és úgy vágta fejbe a mestert, hogy leroskadt. Nem mozduljunk, Lindström, mert lelövöm. Gorcsev van itt. Mi? Mit akar itt? Azonnal elmegyünk a legközelebbi tiszti kaszinóba. És öt kemény ujj fogta meg a báró torkát. A 14 karátos autó ismét Gorcsevé volt.
Uram, hálálkodott Gafiron, köszönöm.
Most maga a többi rablót elviszi az első oázisig. Ott már megvédik. Rájuk zártam kívülről az ajtót. Tigrisek sem törhetnek ki a kocsiból. Hallja? Félelmetes dübörgés hallatszott az éjszakában. Tehát?
Kissé pihenünk előbb, azután ön az autóval elindul.
És?
És jutalomban részesül.
Egy ideig üldögéltek, közben előjött a hold, és az ezüstös fényben kísérteties látvány tárult eléjük. A teherautó felhágóján, két melső lábára emelkedve, egy szomorú oroszlán szaglászta az ajtót. Vendriner úr! Gafiron rettegve ugrott be az autóba. Az oroszlán odaván szorgott a meglepetten kiáltó Gorcsevhez. Szegény, remegtek a lábai, lihegett, és könyörgő tekintettel nézett az oroszra. Ez megsimogatta a hajdani büszke sörények kapott helyét. Hát visszajött Vendriner úr. Nem baj, öregem, jöjjön szépen. És mert Gafiron semmi áron nem jött elő a kocsiból, Gorcsev maga ment az oázisba, hogy élőszóval tudasson mindent az autó tulajdonosával. De Vendriner úr most már nem tágított mellőle. Reggel Abu Dir oázis nagy szenzációra ébredt. Egy teherautó volt ott, amelyben emberek dörömböltek. Az autó mellett Gafiron úr reszketett. Most kiderült, hogy Gorcsev él. Él. Anett nem bírt szólni. A zsebkendőjét gyűrögette, sápadta remegett. Labó lehúnyt szemmel feküdt. Tán imádkozott. Ön kicsoda? Kérdezte a tábornok Gafiront.
Kőszá, Vendri, én kérem autóversenyző.
Most kisé felmondta az idegrendszer a szolgálatot, és sírni kezdett. Anett is sírt, és Gafiron a nyakába borult, de itt most ezzel sem törődtek. Labó csak lehúnyt szemmel feküdt, nem lehetett tudni, hogy mit érez és mit gondol. Az altábornagy nem győzte kiválni az elérzékenyülést, mégiscsak tudni akarta, hogy mi van még az örömhíren felül, hogy Gorcsev él.
Kérem, kedves versenyző úr, kiáltott végül az altábornagy, mondjon el végre mindent!
Nem tudom, leírt a Gorcsev úr, és tessék.
Na végre, kérem, adja már ide!
Átadta a levelet.
Altábornagy úr, alázatosan jelentem, hogy magasabb katonai érdekből szökésben vagyok a századomtól, és útban a próféta szandája felé az Alfa Romeo-val. Ő felsége, Papa Paladala uralkodónak azt fogom mondani, hogy ön csókoltatja. Az oráni Four Centerészben távolmaradásom igazi okát természetesen eltitkolom, efelől biztos lehet, altábornagy úr. A két igazi bűnöst átadom ő felsége, Padalati, Malátada néger uralkodónak, míg a többi jámbor csirkefogót, a kérhetek ennyi jutalmat, velem szembeni jóságukért kegyeskedjék szabadon bocsátani a mellékelt teherautóból, mert az ő segítségük nélkül már régen a portugál konkurenciái lenne az Alfa Romeo. Azon reményben, hogy távol létemet a Four Centerészből, altábornagy úr jó indulata révén nem veszik majd túl szigorúan, zárom soraimat, igaz nagyra becsülésem kifejezésével. Altábornagy úr lelkes híve, Gorcsev Iván, 27-es közlegény. És most az altábornagy minden rejtét megoldott, legalábbis ő azt hitte. A marseilli erődből telefon érdeklődésre közölték, hogy két Gorcsev volt ott egy időben. A 27-es a Four Centerészbe került, ahonnan Döbertin azt a felvilágosítást kapta, hogy Gorcsev Iván körülbelül két hete elszökött. Á, mindent értek, kiáltotta lelkesen a tábornok. Magam írok ebben az ügyben a hadügyminiszternek. Én is írok, kiáltotta Labó, aki úgy szólván meggyógyult időközben, hiszen a vejemről van szó.
Anett kibontakozott a zokogó autóversenyző öleléséből, és az apja vállán sírt tovább. Gafiron kísérletet tett arra, hogy André nyakába boruljon, de a lakály hallani sem akart erről.